Üdvözöllek titeket újra, üdvözlöm azokat is, akik a videót nézik. Mai reggelen Márk evangéliumában megyünk tovább. A negyedik részt fogjuk megnézni, egy nagyon ismert példázatot. És akkor Krisz megkért rá, hogy hirtelen tanítsak ezen a hétvégén, gondolkodtam, hogy talán másról tanítanék, és nem a Márkba megyek tovább, de aztán úgy voltam vele, hogy miért is ne, adja magát ez a nagyon ismert példázat, és talán tudunk ebből most valami újat tanulni. Nézzük meg, hogy indul ez a rész, ez a Márk evangéliumának a negyedik része. Azt mondja az ige, ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban. Ugye itt Jézusról beszélünk. Nagyon szeretem azt, amikor úgy olvassuk az evangéliumokat, hogy megpróbáljuk odaképzelni magunkat. Úgyhogy szeretném, hogyha elindulnátok velem egy kis utazásra, és megnéznénk azt, hogy nézhetett ez ki annak idején ott a tengerparton, ami igazából egy tó volt. Hogy nézett az ki, amikor Jézust nagy sokaság kereste. Annyira nagy sokaság, annyira nagy tömeg, hogy Jézus jobbnak látta, hogyha egy picit elmenekül és bemegy egy hajóra. Meg egyáltalán praktikusnak tűnt. Ez olyasmi lehetett, mint itt Baján a vízi színpad a Sugónál, hogy a víz felől sokkal könnyebb a tömeget átlátni, és őt is jobban látták. Valószínűleg nagyon-nagyon sokan voltak, ugye azt olvassuk, hogy igen nagy sokaság gyülekezett hozzá. Úgyhogy Jézus ilyen praktikus ember volt, és szépen hajóra szállt, csónakba szállt, és kicsit beljebb vesztek, és látjuk a képet, ahogy ott van Jézus, kint az izgatott tömeg, és várják, hogy mondjon valamit. Ugye ne felejtsük el, itt Márk evangéliumában már olvastunk erről, vagy tanultunk erről, hogy Jézust a tömeg nem mindig azért kereste, mert nagyon tanulni akartak volna, hanem csodákat akartak látni, érdekességet akartak látni, ugye ez egy szenzáció volt, hogy van itt egy vándortanító, aki betegeket gyógyít. Úgyhogy azt ne felejtsük el, hogy akkor nem úgy néztek Jézusra az emberek, mint ahogy mi azt most elképzeljük, ők nem a világ megváltóját látták benne, nem Isten fiát látták benne, legalábbis itt ezen a ponton, hanem egy különös vándortanítót, egy különös rabbit, aki valahogy máshogy beszél, mint az írástudók, és ezért is követték őt az emberek. Ott van ez a lelkes tömeg, és Jézus egy példázatot mond nekik. Jézus nagyon sokszor beszél példázatokban. Megmondom őszintén, amikor így elolvastam először az evangéliumokat, vagy nem is tudom, hogy volt ez, mert eléggé belenőttem ebbe a bibliai történetekbe és mindenbe gyerekkorom óta, de amikor először ráeszméltem, hogy Jézus miket mond, miket csinál, meg voltam lepődve azon, hogy Jézus nem mindig fogalmaz olyan nagyon világosan. Tehát Jézus elég sokszor csinálja azt, hogy kérdeznek tőle valamit, visszakérdez, vagy elkezd beszélni valami teljesen másról látszólag, és kicsit ilyenek a példázatai is, hogy nem mindig olyan nagyon érthetőek, legalábbis elsőre. És sokat gondolkodtam ezen, hogy most is, hogy készültem, hogy vajon Jézus miért csinálja velünk ezt, miért csinálta az emberekkel ezt. És azt hiszem az egyik oka, amiért ő így kommunikált, az az, hogy mindig gondolkodásra akar minket rábírni. Arra akar minket rábírni, hogy ne feltétlen kész, fekete-fehér válaszokat várjunk, hanem egy picit gondolkodjunk azon, amit hallunk válaszként. Sőt, gondolkodjunk magának kérdésen is. Nagyon sokszor ezért van az, hogy visszakérdez, mint egy jó coach, akinek szintén az a dolga, hogy ne tuti dolgokat mondja, hanem visszakérdezzen, kérdésekkel próbálja rávezetni a beszélgetőtársát arra, hogy mi is a helyzet, amiben ő van. Szóval Jézus kicsit ezt csinálja. És most mond egy példázatot, amit el fogunk olvasni, és azt hiszem, hogy legtöbben úgy leszünk vele, hogy igen, ezt már hallottuk nagyon sokszor, tudjuk is, hogy mit jelent, talán az egyik legismertebb példázata Jézusnak. De azt szeretném, hogyha picit új füllel megpróbálnánk ezt hallgatni, új szemmel olvasni, És erre mondhatjuk azt, hogy kösz, hát most hogy vonatkoztassak el attól, hogy mondjuk 1500-szor hallom, és ezen nőttem föl. De próbáljuk meg látni azt, hogy Jézus ott ül a csónakba, kint van a tömeg, és jön egy példázattal Jézus, mégpedig a magvető példázatával. Hát nem vagyok benne biztos, hogy a tömeg azért ment oda, hogy mezőgazdasági tanácsokat hallgasson, de mégis ezt kapják. Olvassuk a harmadik verstől. Jézus ezt mondja, halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták, másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt, és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Itt van ez a Jézus nevű ács, a csónakba ül, és neki lát a tömegnek vetésről beszélni. Hát megmondom őszintén, hogy tőlem is nagyon messze áll a mezőgazdaság. Én nem ács vagyok, de egy asztalos cégnél dolgozom. Azt tudom, hogy a magokat bele kell rakni a földbe, és akkor ott lesz velük valami, de körülbelül eddig terjed minden tudásom. De azért látjuk itt ezt a képet, és még ennyi tudással is értjük, vagy értem, hogy ahogy a magvető szórja a magokat, azok különböző helyekre esnek, és különböző dolgok történnek velük. Szóval megvan a kapcsolódása ez a történethez. Tetszik, hogy Jézus hozzáteszi, amikor elmondja ezt a pár mondatot, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Nekem egy picit olyan ez a mondat, mint hogyha azt mondaná Jézus, hogy tessék ezen, lehet gondolkodni, hogy ha figyeltetek, akkor érteni fogjátok. Szóval akinek van füle, az hallja. Akinek van esze, az gondolkodjon rajta, és értse meg. És valamiért mégse ez történik. A tömeg úgy tűnik, sőt a tanítványok is nem feltétlen értik, hogy miről van itt szó. Nem igazán tudják megérteni, hogy most jöttünk hallgatni valami okos tanítást, erre elmondja nekünk, amit egyébként tök tudunk, hogyha a magot szanaszét szórjuk, akkor valami a köves része esik, azt elviszik a madarak, valami hamar kiszárad, valami terem. Szóval nem tűnik úgy nekik, hogy mondott valami újdonságot. És a 12 tanítvány meg is kérdezi. A 10. versben olvassuk, hogy amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatról. Tetszik ez, hogy a 12 tanítvány érdeklődik. És azt hiszem, ez egy olyan pont, amit mi is megtanulhatunk, hogy amikor nem értünk valamit, akkor kérdezzünk. Nem szégyen kérdezni. Ő nekik nem volt ez szégyen, hogy oda mennek Jézushoz, hogy bocs, de ezt most nem értjük. Mit akarsz itt, mit akarsz ezzel mondani, ezzel a magvetős dologgal? És nézzük Jézus válaszát. Jézus így szólt hozzájuk, nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Na most először olvastam ezt, akkor így néztem, hogy mi van. Tehát most mit akar itt Jézus? Azt mondja, hogy azért beszélek példázatokban, hogy ne hallja, ne értsék az emberek, meg hogy ne térjenek meg. Ez nagyon meghökkentő. És itt egy picit elidőzünk, ugye itt ez a mondat, ami úgy hangzik, hogy halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak, ez egy idézet Ézsaiás prófétától. És ugye ne felejtsük el, hogy Jézus nagyon jól ismerte az akkori Bibliát, az Ószövetséget, amit mi most Ószövetségnek ismerünk. És ez Ézsaiásnak a történet elején van, amikor Isten elhívja a szolgálatába, ott van ez a mondat. Szóval erre hivatkozik Jézus, és ez valami olyasmit jelent, és mindjárt ezt még megnézzük egy másik evangéliumból, de valami olyasmit jelent, hogy vannak emberek mindig, akik ugyan meghallják az üzenetet, meghallják az igét, de nem akarnak gondolkodni rajta, nem akarják engedni, hogy az úgy mélyre menjen. Vagy a másik, hogy látnak valamit, de igazából úgy tesznek, mint hogyha semmit nem láttak volna ebből, nem érinti őket meg, vagy van egyfajta vakság rajtuk. Picit ahhoz tudom ezt hasonlítani, valószínűleg ismeritek azt a jelenséget, amikor van egy család, ahol mondjuk van egy szenvedélybeteg ember, mondjuk egy alkoholista, és a családtagok általában az utolsók, akik észreveszik ezt, mindenki más már látja, hogy mondjuk a papával baj van, mert sokat tütükézik, a családtagok még mindig nem veszik észre, és még mindig úgy vannak vele, hogy ugyan látják, de nem akarják látni, hallják, de nem akarják hallani, mert ott van bennük egyfajta ilyen elutasítás, hogy nem, ez velünk nem történhet meg. És picit ezt érzem itt ebbe a jelenségben, hogy Jézus arról beszél, hogy az emberek hallják az evangéliumot, hallják az örömhírt, amihez ugye hozzátartozik az az üzenet is, hogy te bűnös vagy, hiszen azért van szükséged örömhírre, és van egy elutasítás bennük önkéntelenül, mert nem akarnak azzal szembenézni, hogy baj van, hogy gondba vagyok. És inkább hallva nem hallanak, és látva nem látnak. Aztán ugyanez a történet a Máté evangéliumában, itt egy picit jobban ki van fejtve, itt Jézus azt válaszolja a tanítványoknak ugyanerre a kérdésre, hogy azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesült rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látva lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunják, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát itt picit másként hangzanak ezek a mondatok, itt látjuk jobban a sorrendet, hogy a sorrend nem úgy van, hogy Jézus azt mondja, hogy azért beszélek példázatokba, hogy ne értsétek, hanem azt mondja, hogy először is veletek emberekkel van a baj, mert nem akarjátok érteni, amit mondok, nem akartok szembenézni a valósággal. És aztán nagyon tetszik itt már Mátéban a következő mondata Jézusnak, hogy a ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Ugye ezt a tanítványoknak mondja, vagy ha úgy tetszik, nekünk mondja. És engem ez megerősít abban, hogy ilyen értelemben nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy de mi van azokkal, akik nem értik, akik nem hallják, akik nem akarják hallani az evangéliumot. Értsétek ezt jól, persze, kell vele foglalkoznunk, szeretnénk, ha mindenki értené, foglalkozunk vele, mert fáj, amikor mondjuk egy barátunk nem találja Jézust, nem hallja Jézus hangját. Viszont olyan értelemben nem kell ezzel foglalkoznunk, hogy Jézus azt mondja, hogy a ti szemetek pedig boldog, mert lát, és a fületek boldog, mert hall. Ilyen értelemben a lényeg az, hogy mi megtaláltuk Jézust, meghallottuk Jézust, megláttuk Jézust. Nekünk erre kell figyelni, arra az igazságra kell rá koncentrálnunk, amit mi megismertünk, amit meghallottunk. Aztán folytatja Jézus a Márkban, azt mondja a tanítványoknak, hogy nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? Hát tetszik Jézus. Néha már-már nyers, ahogy beszól az embereknek. És én ezen így gondolkodtam, hogy megvan ebbe az őszinteségnek a jósága, vagy az a fajta pozitív dolog, hogy nem csomagolja annyira be a mondani valóját, hogy aztán meg se lehessen érteni. Ha emlékeztek rá, van egy példázat a Mátéban, ahol arról beszél, hogy kérjünk a mennyei atyától, és ő megadja nekünk, és akkor hozza ezt a példát, hogy ugye ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér, a fia követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki, és aztán folytatja, hogy ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok nektek, simán legonoszozza az embereket, akik körülötte állnak. És ezt nem azért teszi, mert ő bosszantani akarta őket, vagy mert mondjuk ilyen ennyire nyers volt, és ennyire nem foglalkozott vele, mit éreznek, csak éppen nem akarja a valóságot a végletekig elrejteni és becsomagolni egy ilyen nagyon udvarias formába, hanem kimondja azt, ami van. Azt mondja, hogy emberek, ti igazából gonoszak vagytok, és mégis tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek. Szóval ez Jézusnak a stílusa. És gondolkodtam ezen, hogy nyilván itt az üzenet lényege nem az, hogy akkor mostantól legyünk bunkók, és legyünk nagyon nyersek az emberekkel. Szerintem ez vérmérséklet kérdése is. Én például alapvetően elég nyers tudok lenni, szóval nekem nem ebbe kell erősödni, hogy nagyon őszinte és nagyon egyenes legyek, hanem inkább abba, hogy picit finomabban mondjam. De lehet, hogy van olyan, akinek abba kell erősödni, hogy merje kimondani az igazat a másiknak. Mondjuk egy beszélgetésben merjük azt mondani, hogy nem, amit te gondolsz, az nem jó, az rossz. Vagy merjük azt kimondani, hogy az az élethelyzet, amiben vagy, az bűn. Arra azt mondja Jézus, hogy bűn. És ne akarjuk ezt egy ilyen végletekig PC módon becsomagolni, és elkendőzni, és hogy majd a sorok közt kiolvassa. Legyünk egyenesek. Ezt látjuk Jézustól. Szóval Jézus mondja a tanítványainak, hogy akkor hogy fogjátok megérteni a többit, de azért tovább lép, és elkezdi magyarázni ezt a példázatot. Azt mondja, hogy a magvető az igét veti. Tehát elmondja, hogy a példázatbeli magvető az, aki az igét mondja. És itt eszembe jutott, hogy ugye mi az az ige? Egyrészt nyilvánvalóan Isten igéje a Biblia. Másfelől meg szerintem nem erőltetett a kép, hogyha behozzuk ide azt is, hogy azt olvassuk a János evangélium elején, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát az ige az maga Jézus Krisztus is. És azt hiszem, hogy amikor mi vetjük az igét, vetjük a magot, amikor mi úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a magvetők, akkor ez nem feltétlen azt jelenti, és nem is csak azt jelentheti, hogy mondunk a Bibliából bölcs dolgokat, és megtérésre hívjuk az embereket, hanem valahol azt, hogy Jézust magát próbáljuk az emberek elé oda tenni, Jézust magát próbáljuk elvetni. De tovább megyek még egy lépéssel, mielőtt tovább nézzük, hogy Jézus maga mit mond erről a példázatról. Így az elején azért kicsit beszélnék arról, hogy ezt a példázatot általában úgy szoktuk értelmezni, hogy ugye a magvető az a gyülekezet, vagy mi magunk vagyunk, a szántóföld az a világ, benne a sok-sok emberrel, és akkor utána így szépen a példázat alapján tudjuk is osztályozni őket, hogy vannak a jó talaj, meg vannak a köves, meg van, ahol a madarak viszik, de hogy általában ez az elsődleges megközelítés, hogy a képbe mi magunk azok nyilvánvalóan vagy a magvető vagyunk, vagy esetleg a jó talaj, de aztán semmi egyéb. És szeretném, ha ezen picit változtatnánk, és úgy néznénk ezt a példázatot meg, hogy hagyjuk meg a magvetést Istennek, hagyjuk meg a magvetést Jézusnak. Legyen most ő a magvető, legyen ő az, aki szórja a magot, és legyünk a szántóföld mi magunk, a gyülekezetünk, vagy mi magunk, vagy a szűkebb, tágabb környezetünk. De ne a világ, bármit is jelentsen, amiben aztán mi biztos nem vagyunk benne. Foglaljuk bele magunkat is ebbe a halmazba. És így nézzük meg, hogy mit mond Jézus tovább erről. Azt mondja, hogy akik az útfélen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Talán ez a legkönnyebben felismerhető helyzet. Igazából ez annyi, hogy halljuk az igét, halljuk azt, amit Jézus mondani akar nekünk, de egyik fülünkön be, másikon ki, nem engedjük, hogy egyáltalán ott maradjon az a mag, hanem elviszi a sátán, maradva a képnél, elviszik a madarak a magot. Tehát tulajdonképpen itt nem is akarunk kapcsolódni hozzá, nincs is lehetőségünk kapcsolódni hozzá. Mondhatnék egy példát rá, nem tudom, ül valaki a buszon, és lát egy feliratot, mondjuk egy graffitit, hogy Jézus szeret, de igazából így nem fog rajta gondolkodni, nem érdekli, nem engedi, hogy érdekelje, hanem azonnal megy tovább egy másik gondolathoz, másik képhez. Vagy mondjuk ül a tanításon, és a telefonját nyomkodja, Ez vicc volt. Aztán nézzük a következőt. Azt mondja Jézus, hogy akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Ezt is szerintem nagyjából ismerjük. Van az, amikor hallunk valamit, halljuk a jó hírt, vagy csak hallunk valami jó tanítást, és ilyen lelkesek vagyunk, és örülünk neki, és az az érzésünk van, hogy ide nekem az oroszlánt is, és mindenkit legyőzök, és akkor a hitem van, hogy körülöttem egy beteg se lesz, és soha nem halunk meg. Van ez az érzés bennünk, és ez egészen addig tart, amíg jön egy probléma. Ugye itt Jézus azt mondja, hogy nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt. Hát szerintem nekünk sokszor nem is kell ilyen messzire menni, nem kell igazán nagy nyomorúságot meg üldöztetést elszenvednünk. Elég egy enyhe betegség, vagy elég egy rossz nap a munkahelyen, vagy elég egy szóváltás a feleségünkkel, gyerekünkkel, bárkivel, és már is így elszárad bennünk az ige, nem engedjük, hogy meggyökerezzen, nem engedjük, hogy mélyre menjen. És azt hiszem, hogy ezen a ponton fontos nekünk, újjászületett hívő keresztényeknek is, hogy legyünk abban tudatosak, hogy engedjük, hogy Isten igéje mélyre menjen. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy az legyen az életünknek az alapja, ténylegesen és valóságosan. Ugye azt mondja a Zsoltárok egyben az ige, hogy aki az Úr törvényeiben nyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Tehát hasonló a kép, mint ezzel a maggal a szántóföldön, hogyha van gyökere, ami elég mélyre tud menni, ahol van víz, akkor az fog teremni. És mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti a gyakorlatban, hogy igazán magunkévá tesszük azt, hogy az életünk alapja Krisztus. Igazán erre az alapra megyünk újra, meg újra vissza. És amikor nem értünk valamit, amikor jönnek a nehézségek, amikor úgy érezzük, hogy tök káosz minden körülöttünk, akkor visszalépünk addig, hogy azt mondjuk egy ponton, hogy lehet, hogy nem értek sok mindent, de nekem az alapom, nekem a gyökerem az Jézus Krisztus. Jézus Krisztus áldozata, Jézus Krisztusnak a bűnbocsánata. És ha újra meg újra eddig kell visszamenni ahhoz, hogy meglegyen a békességem, akkor újra meg újra visszamegyek eddig, mert ez az, ami igazán fontos. Ez az a gyökér, ami aztán táplálni tud bennünket. És aztán folytatja Jézus 18. versben, másoknál a többisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Szerintem ezt így nagyjából értjük, hogyha magunkba nézünk, akkor én legalábbis látom ezt a mintázatot, hogy annyi minden van körülöttünk, annyi mindennel foglalkozunk, hogy van az a helyzet, amikor értjük, hogy mit akar Isten mondani, foglalkozunk is vele, el is rakjuk úgy magunkba, próbáljuk megegyezni, próbáljuk alkalmazni, aztán jönnek egyéb dolgok, benne vagyunk a hétköznapokban, és úgy hagyjuk el száradni ezeket a növényeket, hagyjuk azt, hogy mégse növekedjen. Most, hogy ne rébuszokba beszéljek, csak legyen egy nagyon egyszerű példa, mondjuk, azon kapom magam, hogy túl türelmetlen vagyok a feleségemmel, vagy a gyerekemmel, és tudom, hogy Isten igéje arra tanít, hogy ez ne így legyen, elolvasom, ott van bennem, úgy vagyok vele, hogy igen, akkor ebben növekedni kell. Aztán jönnek a hétköznapok, fölbosszantanak emberek, tehát ugye még igazolást is csinálunk magunknak, hogy miért van ez, és úgy elfelejtem azt, hogy Isten elültette ezt a növényt bennem, aminek növekedni kéne, és hagyom, hogy ez így befulladjon, hagyom, hogy megint minden olyan legyen, mint régen. Tehát ilyesmire gondolok. És aztán ki rakja oda a maga dolgát ebben. És aztán végre Jézus odaér a jó földhöz, azt mondja, hogy akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Na, ezt a részt már szeretjük. Szeretjük itt látni magunkat, hogy mi vagyunk az a növény, amelyik minimum 100-szoros termést hozott, mert ugye Jézus nyilván rólunk beszél, hát mi vagyunk az újjászületett, megtért hívő emberek, úgyhogy mi jó talaj vagyunk, jó föld, de ugye ne felejtsük el, hogy most nem így álltunk neki ennek a példázatnak, úgyhogy kicsit azért nézzük meg ezt is, hogy van ez. Azt gondolom, hogy helyes az az értelmezés is, ami azt mondja, hogy a jó földbe hullott mag ezek a megtért, újjászületett emberek, de azt hiszem, hogy az is egy jó fajta megközelítés, amit az előbb csináltunk, hogy ez az egész szántóföldes dolog, ez legyen a gyülekezet, vagy legyünk mi magunk, és van, amikor így működünk, van, amikor úgy működünk. És ideális esetben igen, így fogunk működni, hogy hozzuk a terméseket, hozzuk a gyümölcsöket. A gyümölcsökről azonnal eszembe jutott ugye a lélek gyümölcsei, nagyon jól ismert rész a Galatából. Most ugye mi nem vagyunk kertészek, úgyhogy ezen nem akadunk fönn, hogy a gabona az nem gyümölcsöt hoz, hanem nem tudom mit hoz, szemeket hoz, amik nem gyümölcsök. Szerintem Jézus is rugalmasan kezelte a példázatait, szóval nézzük meg, hogy mit mond a lélek gyümölcseiről a Galata levélbe Pál apostol, hogy mik ezek. Azt mondja, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Hát ezek azok a gyümölcsök, amiket mi megtermünk 30, 60 és 100-szorosan. Hát így, hogy végigolvasom a listát, így már azért nem olyan nagy a szám, hogy ez a 100-szoros, ez biztos bejön, hanem úgy vagyok vele, hogy jó, egy picit megpróbálom. Nézzük meg egyenként, egy kicsit időzzünk el itt. Szeretet. Ugye a szeretetről annyi sok mindent olvasunk a Bibliában, a legismertebb a Korintusi levélben, amit úgy ismerünk, hogy a szeretet himnusza, most nem olvasom föl, de tudjuk, hogy ott jó magasra van rakva a mérce. És hát én, ha őszinte vagyok magammal, akkor nem igazán mindig van bennem ez a szeretet. Öröm. Mit jelent ez, hogy öröm? Nyilván nem egy ilyen elvtelen vigyorgást mindig, hanem egy olyan fajta örömet, amit megtaláltunk Istenben, és ragaszkodunk hozzá, és árad belőlünk. Aztán békesség. Hasonló szerintem picit, mint az öröm. Az a fajta békesség, amiről Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek, nem a világ békességét, hanem egy másmilyen békességet, hogy ebbe beletartozik az, hogy tudjuk, hogy honnan jövünk és hova megyünk, beletartozik az, hogy tudjuk, hogy Isten kegyelmétől semmi nem választ el minket. Szóval még erre is azt mondom, hogy persze, hát igen, van békességem. Türelem. Másik fordításban hosszú tűrés. Na, itt azért már rezeg a léc. Hát tudok én türelmes lenni, meg ti is biztos tudtok türelmesek lenni, de azért láttunk már olyat, amikor nem vagyunk türelmesek. Egymással, magunkkal, Istennel, helyzetekkel. Szívesség, zárójelben jóságosság. Ez is olyan nagyon könnyű itt vasárnap reggel szívességről, meg jóságosságról beszélni, de hát nézzük meg ezt mondjuk a reggeli csúcsforgalomba Budapest közepén. Hát nem mindig a jóságosság van az arcomra írva, és a számon sem mindig ez jön ki. Pedig hát Isten nem tesz ilyen különbségeket, vagy mondjuk legyen egy rossz szomszédom, hál' Istennek nincs, de mondjuk ha lenne, hogy én mindig jóságos legyek vele, és szíves, azt nem tudom. Aztán következő jóság, zárójel Csia így fordítja, hogy derékség, ez olyan érdekes szó, hogy ilyen derék emberek legyünk. Ez megint olyan, hogy tényleg arról ismer engem mindenki, hogy ilyen jó ember vagyok, ilyen derék ember vagyok, akiben meg lehet bízni, aki ott van, segít, ha kell. Persze vannak ilyen dolgok, de nem mindig. Hűség, ezt nem is ragozom. Szelídség, na hát ez pláne olyan, hogy vagyunk páran, akik kihívással küszködünk ezen a téren, hogy szelídek legyünk. Önmegtartóztatás, önuralom. Ez is vasárnap könnyen megy, postán sorbálva kicsit nehezebb. Szóval ezek a lélek gyümölcsei. És azt mondja Jézus, hogy ha jó földbe hull a mag, akkor ilyeneket fogunk teremni. Na most ott tartunk, hogy kaptunk megint egy jó kis feladatlistát. És én nem szeretném, hogy az maradjon meg bennünk erről a példázatról, hogy igen, nekünk igyekezni kell, hogy jó szántóföldek legyünk, ezt valahogy megoldjuk, nem tudom hogy, de megoldjuk, és aztán igyekszem százszoros termést hozni, mert ugye hát erre tanít Jézus, és ez a mai tanítás tanúsága, hogy ott vannak ezek a lélek gyümölcsei, ezeket kell teremni, ha törik, ha szakad, ezt fogjuk teremni, mostantól jók leszünk, és aztán vidámság, boldogság. Nem szeretném, hogy ez legyen a vége ennek a történetnek. Azt gondolom, hogy a Biblia üzenetét azt egészébe kell nézni. Azt gondolom, hogy nem lehet egy példázatot sem, vagy bármelyik történetet így külön kiragadni, és csak arról beszélni, csak arra koncentrálni. Szóval én azt hiszem, hogy nagyon fontos azt látni, hogy ebben az esetben Jézus gyümölcsökről beszél, termésről beszél. Többször elhangzott már szerintem itt ebbe a gyülekezetbe is, hogy a gyümölcs az nem egy olyan dolog, amit kierőlködünk magunkból. Az nem egy olyan valami, amit úgy odaaggatunk a fára vagy a búzára, hanem az magától terem. Azt Isten termi bennünk. Most ez akkor azt jelenti, hogy nekünk semmi, de semmi dolgunk nincs. Ez azt jelenti, hogy mikor Jézus itt példázatot mond, azzal nekünk semmit nem kell foglalkozni, mert úgyis az van, amit Isten akar, csak így engedjük el magunkat, legyünk nagyon lazák, és majd jó dolgok történnek. Nem, nyilván nem. Úgyhogy most szeretnék néhány igét megnézni, hogy megkeressük az egyensúlyt, hogy is van ez, hogy mi az én részem ebben a gyümölcstermésben, és mi Isten része. Nézzük először azt, hogy mi van azzal, hogy nekem mit kell csinálni, mit kell nekem oda tenni. Pálnak találtam egy-két jó versét, pont kapcsolódik az olimpiához, nem tudom, hányan nézitek az olimpiát mostanság. Egy, kettő, hát nagyon jó, nagyon jó. Tehát egy picit tudunk hozzá kapcsolódni, én nagyon szeretem egyébként az olimpiát, hogy ugye ott az van, hogy emberek igyekeznek minden jobb teljesítményt elérni, hogy elnyerjék a dobogós helyezést, vagy az aranyérmet. És Pál is tud ehhez kapcsolódni, ezt írja a Korintus levélben, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig a versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná küzdelemre. Szóval itt úgy néz ki, hogy Pál egy kemény munkára buzdít bennünket, és ugyanezt teszi a Filippi levélbe, azt mondja, hogy most már kárnak is ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem, mintha már elértem volna mindezt, mondja Pál, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhibásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Tehát Pál itt arról beszél, hogy futok, hogy igyekszem, hogy meg akarom ragadni, hogy megyek, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. Szóval itt még mindig a munkáról beszélünk. Ezen a ponton még mindig ott tartunk, hogy van ez a magvető példázata, hozzátesszük mondjuk ezeket az igéket, akkor azt látjuk, hogy igyekezzél jó föld lenni, igyekezzél befogadni Isten igéjét, aztán igyekezzél minél több gyümölcsöt teremni, amit úgy tudsz megvalósítani, hogy futsz erősen, dolgozol rajta. De hála Istennek vannak ennél árnyaltabb mondatok is a Bibliában, amik mutatják azt, hogy végső soron ez az egész, ez nem a mi erőnkön alapszik, nem a mi munkánk olyan értelemben, hogy Isten adja a képességeket ehhez, Isten adja a változást ehhez. Pál írja a Filippi levélbe, hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Bonyolult mondatok, Pál írta őket, úgyhogy nem csodálkozunk, de egy-két dolgot így kiemelnék. Azt mondja, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Mennyire bíztató, hogy azt mondja Pál, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, már mint Isten, már mint Jézus, az el fogja végezni. Aztán azt is mondja, hogy ezt gazdagodjatok, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által. Beszél Pál gyümölcsökről, beszél arról, hogy ezeket ti fogjátok megteremni, hogy mi fogjuk megteremni. Beszél arról, hogy van egyfajta munka, ami folyik bennünk. És ugye láttuk az előbb felolvasott részekben, hogy arról is beszél, hogy ebben mi is bele kell, hogy tegyük magunkat. De végső soron ezt a gyümölcsöket Jézus Krisztus által fogjuk megteremni az Isten dicsőségére. És aztán még két szakasz lesz az Efézusi levélben, még világosabban beszél erről Pál. Azt mondja, hogy Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Fantasztikus, ahogy így összeáll a végére a dolog, hogy azt tanítja a Biblia, hogy az üdvösség kegyelemből van, azt tanítja, hogy ezt nem tudjuk mi összerakni magunkban. Azt tanítja, hogy vannak gyümölcseink, vannak jó cselekedeteink, de ezeket Isten készítette el előre. Azt tanítja a Biblia, hogy az üdvösségünk kegyelemből van, annyira világosan fogalmaz, hogy ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Visszacsatolva a szántóföldes példához, azt hiszem, hogy ha komolyan elhisszük a Biblia egészét, elhisszük ezeket a verseket is, hogy az üdvösség kegyelemből van, és nem cselekedetekből, hogy ne dicsekedjünk, akkor még ha látjuk is magunkat jó földnek, mert látjuk magunkat jó földnek, hiszen Isten megváltott minket, Isten elkészítette a szívünket, és ki tudott hajtani az a maga, ami az Isten igéje, de még ha látjuk is magunkat itt, és látjuk a gyümölcseinket, akkor sem vetemedünk arra, hogy neki lássunk dicsekedni, mert őszintén azt tudjuk mondani, hogy Istené a dicsőség. Isten az, aki alkalmassá tett bennünket erre. Nagyon-nagyon szeretem Jézusnak azt a végletes tanítását, ahol arról beszél a törvény betartásáról, meg arról, hogy lehet megfelelni a törvénynek, és hozza ezt a példát, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj, és én azt mondom neked, hogy ha haragszol az atyád fiára, akkor már gyilkos vagy. És ugyanitt folytatja Jézus, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne paráználkodj, és én azt mondom neked, hogy ha kívánsággal nézel egy nőre, akkor már paráználkodtál a szívedben. Szóval tetszik Jézusnak ez a végletessége, ahogy berak minket a megfelelő helyre, és világossá teszi azt, hogy önerőből nem megy az, hogy megváltozzunk. Nem megy az, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. És mégis ott van ez a kettősség, hogy ez mellett Isten várja azt, hogy oda tegyük magunkat, hogy fussunk a cél felé, ahogy Pál is futott. Isten szabad akarattal rendelkező embereknek teremtett minket, olyan embereknek, akik dönthetünk, hogy mi mellé állunk oda, mihez adjuk az energiánkat, a szívünket, a gondolatainkat. És ez a mi részünk, hogy odaálljunk, de közben tudni kell azt, hogy Isten az, aki valójában elvégzi a munkát. Nekem az a kép ugrott be, amikor egy nagyon pici gyerek segít mondjuk az apukájának valamit, nem ilyen picire gondolok, hanem igazán picire, és ugye megengedjük neki, hogy segítsen, és igazából ő örül, és igyekszik, de közben mindenki tudja, hogy amit ő csinált, az semmit nem tett hozzá az egészhez, jó esetben nem ártott. Mégis örül ennek a szülő, örül ennek a gyerek, és így kerek a világ. És én nekem, ez most nagyon személyes lesz, nekem nem derogál az, hogy Istennel ilyen viszonyban legyek. Nekem nem sérti az önérzetemet az, hogyha én a világ teremtője mellett egy ilyen csetlő-botló, ügyetlen kisgyerek vagyok, aki szeretnék odaállni mellé, szeretném azt csinálni, amit ő akar, szeretném megérteni egyáltalán, hogy mit akar, szeretnék szót fogadni neki, de újra meg újra szembe nézek vele, hogy ez vagy összejön, vagy nem jön össze, de mégis Isten meg, mint egy jó apuka, meg simogatja a buksinkat, és azt mondja, hogy rendben van, köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy megpróbálod legalább. És így teremni gyümölcsöt, azt hiszem, ez az igazi, mondjuk azt, sikerélmény, amikor világossá válik, hogy Istennek adhatjuk a dicsőséget. És zárásul még egyetlen egy igét szeretnék felolvasni, nagyon szeretem, ez a 2 Korintus 3.18. Azt mondja itt, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Azt mondja, fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan. és ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Szóval nagy ívet jártunk be itt a jó föld és a 30-60-100-szoros terméstől odáig, hogy igazából megállunk, és nézzük Isten dicsőségét, szemléljük Isten dicsőségét, és ebből a dicsőségből ránk vetül valami, valahogy ebbe a fénybe beleállva megváltozunk mi magunk is. Isten megváltoztat bennünket. És ugyanúgy, ahogy a búza szemből lesz egy érett kalász, nagyon sok minden történik ott, de az egyik legfontosabb, hogy ragyog rá a nap, és megkapja az esőt, és nem tudom mi mindent. És valahol ez a kép van magunkról, magamról, rólatok, a gyülekezetről is bennem, hogy kihajt az a kis mag, amit Isten odaültetett belénk, az meggyökerezik, azt magunkévá tesszük, ahhoz ragaszkodunk, aztán növekszünk, és Isten fénye ragyog ránk, és változtat bennünket, és amikor megjön a gyümölcs, megjön a termés, akkor az valóban Isten dicsőségét fogja szolgálni. Imádkozzunk! Drága Jézus, köszönöm neked, hogy ma is tanulhattunk rólad, tanulhattunk tőled. Köszönöm azt, hogy te olyan világos képeket tudtál adni, hogy az emberek megértsék azt, amit te mondani akarsz. Köszönöm, hogy te olyan egyenesen tudtál fogalmazni. Köszönöm, hogy nem udvariaskodsz olyan értelemben, hogy szembesítesz minket a valósággal, és hogy ezt szeretettel teszed, de mégis egyenesen, mégis egy karakán módon. Köszönöm, hogy amikor mi is szembenézünk a magunk valóságával, a magunk bűneivel, akkor ugyanúgy, ahogy te nem kárhoztatsz minket, nekünk se kell kárhoztatást érezni. Köszönöm, hogy mindenre van megoldás. Köszönöm, hogy a te kegyelmed, a te kereszt áldozatod, az rendbe tette az életünket. És Uram, köszönöm azt a lehetőséget, hogy habár azt tanultuk, azt hisszük, hogy az üdvösségünk az kegyelemből van, de van lehetőségünk beleállni ebbe a munkába, van lehetőségünk előredőlve futni, van lehetőségünk segíteni neked ebben a munkában, vagy maradva a szántóföldes példánál, van lehetőségünk a gazakat kihúzni, van lehetőségünk a madarakat elzavarni, hogy megmaradjon a mag. És köszönöm, hogy mindezt tehetjük úgy, hogy közben nem kell kilépnünk a te fényedből, hanem ott maradhatunk, hogy ránk vetül a te dicsőséged. Köszönöm, hogy ez az egész keresztény élet, ez nem rólunk szól, nem a mi megjavulásunkról, hanem ez rólad szól, ez arról szól, hogy te olyan csodálatosan kitervelted, hogy hogyan is változtasd meg az embereket, hogyan is legyél itt a világban. Azt mondod a gyülekezetről, hogy az a te tested. És tényleg ezt komolyan vesszük, és szeretnénk a te tested lenni. Szeretnénk kinyúlni az emberek felé, szolgálni nekik, szeretni őket. Köszönöm neked ezt a hatalmas lehetőséget, Uram. Amen.